Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban Kohut Zoltán, személyiségfejlesztő terapeutát. Szia Zoli!
Szia Ági!
Az elmúlt hetekben beszélgettünk én úgy szoktam megfogalmazni, hogy lélekápolásról és annak a fontosságáról. Te úgy fogalmaztad, hogy személyiségfejlesztésről, ami talán egy kicsit kevesebb hangsúlyt kap ma, mint amennyire szükség lenne. Az autónkkal és a lakásunkkal sokkal többet foglalkozunk, annak a rendbe rakásával, önmagunkkal sokkal kevésbé, aztán csak csodálkozunk, hogy nem szeret a gyerekünk, hogy a párunkkal utáljuk egymást évek óta kb. Szóval itt nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Úgy fogalmaztál, hogy a személyiségfejlesztés az egy-egy probléma megoldása után általában magasabb szintre visz bennünket. Ott tartottunk, hogy egyéni vagy közösségi személyiségfejlesztést érdemes igénybe venni.
Igen, azt javasoltam, úgy emlékszem, hogy aki még ismeretlen ezen a tájon, az először forduljon egy tanácsadóhoz, egy terapeutához, egy pszichológushoz, lélekkel foglalkozó szakemberhez, és akkor neki vázolja, hogy mi a problémája, ő fogja tudni, hogy mit és hogyan kérdezzen, fog tudni olvasni a szavak között, és fog tudni neki segíteni abban, hogy csoportos munkát javasol, vagy folytassanak le egy egyénit, aztán majd utána megint megy tovább arra, amerre úgy érzi, hogy az neki hasznos.
Arról is beszélgettünk néhány hete, hogy te ezt tanultad, egyéni terápiás beszélgetéseid voltak is, de hogy szeretsz tanulni, és most ismét belevágtál, és most a csoportos személyiségfejlesztés vezetését tanulod. Mitől más, és mitől jobb, esetleg, ha már az ember érett, és nem fél, egy csoportban végezni, vagy egy csoportban személyiséget fejleszteni, hogy így mondjam?
Hát ez szorosan összefügg azzal a dinamikával. Én egy ilyen négyütemű dinamikáról írtam most nemrég egy rövid összegzést, ami lezajlik bennünk akkor, amikor belépünk egy csoportba. Ugye azt mindenki tapasztalja magán, teljesen mindegy, hogy egy turista buszra fölszállsz, és még nem ismert senkit, vagy bekerülsz egy új családba, vagy egy új munkahelyre, vagy amikor gyerek voltál, bekerültél egy új általános iskolai vagy gimnáziumi osztályba. Emlékszünk azokra a fázisokra, amiken keresztül mentünk. Többé kevésbé ezek mindenkinél azonosak. Először ugye bizonytalan vagy, mert fogalma sincs, hogy kitől mire számíthatsz, akkor elkezded kiismerni a tagokat, akkor már tudod, hogy ezzel lehet poénkodni, az egy kicsit szigorúbb, ez lusta, az nem tudom milyen. Kiismered a szabályokat, kiismered őket, akkor már nagyjából tudod, hogy te hogy tudsz alkalmazkodni, tehát a második fázis az az alkalmazkodás. A harmadik az, amikor már megerősödtél annyira, hogy akkor már mersz nem csak szabályokat követni, meg illedelmes lenni, hanem mered magad érvényesíteni, mondjuk nem egyet érteni, konfliktusokat vállalni, vitákba belebonyolódni.
Új szabályokat kitalálni a közösségnek.
Akár új szabályokat megkövetelni, vagy felvetni, javasolni, kikövetelni. És a negyedik fázis a csoportban, hogyha eljut odáig a csoport, és nem verik szét ezek a konfliktusok, akkor egy gyönyörű, nagyon bensőséges szintézis, egy nagyon meghitt, egy csoport egység. Na most azért baromi erős a csoportban a személyiségfejlesztés, mert nyilván még ezeken a fokozatokon keresztül mész, addig iszonyú erőket kell megmozgass magadban. Tehát amíg mondjuk ülsz egy terapeutával szemben, és neki elmondod a legmélyebb titkaidat, az is egyébként idő, tehát ahhoz is kell egy belső érés, meg egy belső felvértezettség, meg bizalom, de azért ott előbb-utóbb megy. De az, hogy te csoportban félig meddig idegen emberek előtt elmond, hogy neked mi nyomja a lelked, mi az, amit szégyelsz, mi az, amivel nem tudsz megküzdeni, mi az, amilyen sérüléseket hordozol, azért az baromi erős helyzet. Nem véletlen, hogy a gyónást annak innen az ősi kereszténység ugyan nem egy zárt szekrényben egy papnak a fülébe súgva javasolta, hanem ott ugye közösségi gyónás volt. Tehát én ezt követtem el, gyerekek, nézzetek rám, én voltam az, aki lopott, stb. Az egy baromi erős élmény. Tehát a csoport, nagyon csúnyán mondom, de fel tudja turbózni, nagyon katalizálja azt a lelki átalakulást, ami az egyéni terápiában is meg tud történni természetesen, de az igazi nagy felszabadulás, az igazi nagy katarzis és a közösséggel való igazi nagy mély egység a kinyílásban, az a csoportban jön létre. De ahhoz ezt a négy fázist, ezen végig kell menni.
Most hirtelen egy könyv jutott eszembe, majd a napokban olvastam, a Schopenhauer terápia, amelyik tulajdonképpen egy pszichológusnak egy csoportterápiáját írja le, és úgy hirtelen az jutott eszembe, amiket mondtál, hogy valóban az ember azért azt gondolja, hogy ha elmegy egy terapeutához, akkor neki az a dolga, hogy meghallgasson engem, és biztos nagyon okos. Viszont amikor egy csoportban működik mindez, akkor az sokkal élesebb.
Az biztos, hogy élesebb. Az, hogy mennyire valódi, ugye.
Neki nem az a dolga, hogy engem elfogadjon, mondjuk a csoportán. egymásnak, nem? Tehát, hogy úgy az az érzés lehet az emberben.
Igen, ahogy mondtam, ez a négyes ütem, ez a négy szakasz, ez törvényszerűen bekövetkezik. Tehát törvényszerű az, hogy amikor belépsz, akkor egy kicsit bizonytalan vagy, utána törvényszerű, hogy elkezdesz alkalmazkodni, törvényszerű, hogy fellázadsz bizonyos értelemben.
Mert a belső értékrendben nem biztos, hogy egyezik a csoport értékrendjével.
És nem is lenne jó. Tehát ez a fajta konfliktusos fázis a csoportokban, még a családban is, sőt az egész emberiségben azt kell mondjam, az bizonyos értelemben törvényszerű. Tehát, hogyha te mindig csak szabálykövetően, mindig csak illedelmesen, szépen csöndben viselkednél a csoportban, akkor nem lennél őszinte, akkor hiába mész oda, akkor nem vagy önmagad, akkor egy gép vagy, amelyik végrehajt valamilyen konvencionális társadalmi hagyományt, de akkor nincs értelme ott lenned, mert akkor abból úgysem lesz növekedés. Szóval az, hogy ezen végigmegy, és hangsúlyozom még egyszer, hogy minden közösség, tehát amikor egy családban eljön az az idő, vagy egy házasságban, először ugye bizonytalanok, amikor még az udvarlás van, aztán amikor kitanulják egymást, elkezdik szeretni egymást, jönnek az első évek, tolerancia, türelem, álhatatóság, stb., de aztán eljön az idő, amikor azt mondják, hogy fú, ebből most már elegem van, évek óta ezt csinálom, most már akkor megmondom neki. Megmondja, abból lesz egy konfliktus, ez persze rosszul néz ki, ez fájdalmas, meg sírás, nagyisten szakítás, de ez törvényszerű. Mert az ember nem érhet hazugságban, szóval a lélek nem szeret hazugságban élni sokáig, előbb-utóbb lesz egy konfliktus, és a párkapcsolaton belül ugyanaz a csoport dinamika érvényesül, vagy legalábbis nagyon hasonló, mint ami egy közösségben. Tehát mondjuk egy turistabuszra felszállsz, először nem tudod, hogy mit csinálj, elkezdesz úgy óvatosan beszélgetni emberekkel, picit megerősödsz, akkor hú, álljunk már meg, mert nekem pis, lehet, hogy a ruhával korábban nem mertél volna szólni, hogy álljunk meg, mert pisilni kell. De két óra múlva már mersz, mert vannak szövetségeseid. És amikor a csoport mondjuk ezen a buszon összevesznek egy csomó, szóval miért kell megint megállni, ne azt nézzétek a izébe, stb. Gyorsabban menjünk, lassabban menjünk, stb. De amikor átmennek egy pár beszélgetésen, nyaralnak egy jót, mindenki happy, akkor azt mondják, hogy oké, jó van, álljunk meg, hát semmi gond, picit késünk, de mindegy. Szóval születik egy ilyen meghitettség. És a történelemben ez egy pici kitérő, és tényleg talán legyen türelme a hallgatónak ezt úgy, csak úgy gondolatkísérletként, hogy nézd meg a történelmet, ugyanerről szól. A faj először, mint egy bizonytalan idegen úgy járt kelt a természetben és a közösségeiben, akkor elkezdte a szabályokat megtanulni. Ez volt a rendi korszak, a nagy vallások, a nagy kötelező művészeti korszakok, a nagy társadalmi kasztok. Tehát volt egy ilyen rend, egy ilyen szabálykövetés. És akkor jött a felvilágosodás, a lázadás, hogy mindent leborítani, jött az a borzasztó kommunizmus, az mondjuk a legszélsőségesebb verziója ennek, de csak így tudott felszabadulni az egyén. Tehát az egyén soha nem volt szabad korábban. És most azt látjuk,
mindig a szabályokat követte.
Pontosan. Az őskorban nem mert önálló lenni, mert muszáj volt közösségben élni, aztán jött ez a rendi korszak, ez a kötelező szabályok, aztán jött ez a lázadó korszak, és most ennek a végén járunk, ez a végsőkig szétdarabolódott kapitalista jogállami, amikor már nincs semmi összekötő szál, már a jogi rendszer, jogi filozófia is roskadozik, és most kezd megszületni az, hogy elkezdünk egy kicsit úgy gondolkozni, figyelj, azért mégis mindannyian emberek vagyunk, hagyjuk már ezt az állandó önzést, egymás kizsákmányolását, a háborúskodást, egy-kettő, ugye, amiről sokszor beszéltünk régebben, vannak olyan közös problémáink, amiket csak nagyon szoros együttműködéssel lehet megoldani. Ugyanez megy végig a terápiás csoportokban, a házasságokban, a turistabuszokon, az iskolai csoportokban, mindenütt.
Lehet, hogy azért, mert magam körül most inkább párkapcsolati problémákat látok, egy picit menjünk ezen a nyomvonalon végig.
Nagyon sematikusan, hogyha végigmegyünk azon, hogy egy párkapcsolat hogy alakul, megismerkednek, először tapogatóznak, mit lehet, mit nem, mit tolerál, mit nem, mire húzza rá a száját. Aztán jön a következő fázis, amikor már valamennyire megismerték egymást, már tudják, ki mikor kell, ki mire lesz dühös, ki mit szeret, ki minek örül, mi a szeretet nyelve, meg stb. Ebből születik egy ilyen első harmónia, egy ilyen egymás követése, szabályaink kiismerése, felállítása, stb. Aztán jön a harmadik fázis, mondjuk a házasságoknak az 5., 7., 9., x. évében, amikor már nem akarok szabályokat követni feltétlenül, vagy nem minden áron.
És akkor lehet, hogy több problémát okoz a szabálykövetése, mint amennyi örömet okoz. Tehát addigra már nagyon vágyom arra, hogy igazán úgy éljek, hogy én szeretnék esetleg, nem egy folyamatos kompromisszumban.
Igen, de azt nagyon fontos tudni, hogy minden fázisnak nagyon-nagyon fontos, elengedhetetlen funkciója van. Tehát, hogyha nem áldozunk annyit a másikért, hogy alávetjük a saját akaratunkat bizonyos határokig, akkor ugye nem fog stabilizálódni, nem fog intézményesülni, nem fog megerősödni az együttérés, a házasság, a kapcsolat.
Tehát kompromisszumok nélkül nem megy magyarul.
Ahhoz, hogy fölépítsünk egy közös házat, szimbolikusan, tehát a kettőnk közös épület, területét, és mondjuk akár fizikailag is egy saját családi házat, ahhoz ugye azt kell, hogy lemondjunk magunkról, és kövessük azokat a szabályokat, amik kellenek ahhoz, hogy az a struktúra az létrejöjjön.
Sőt, hogyha a gyermekek megszületnek, akkor tovább erősödik ez a folyamat, pontosan, hogy egy csomó mindenről le kell mondani, hogy a nagy egység, a család működni tudjon.
Pontosan. Tehát ugye ez a második fázis is. Tehát az nem jó vagy rossz, hogy régen volt egy vallásos korszak az emberiségnek, amikor nagyon szigorúan kötelező volt követni dolgokat, mert az ahhoz kellett, hogy létre tudjon jönni az a rendkívül magas civilizáció, ami aztán létre tudja hozni a harmadik szakaszt, ami a házasságukban is eljön törvényszerűen, de a családokban is, és még egyszer mondom, minden egyes, a legjobb baráti közösségben. Amikor elkezdenek a tagok autonóm, individuális forradalmárokká válni, tehát kiállni, hogy épp eléget csináltam azt, ami nekünk volt fontos, most azt sem, ami nekem fontos. Eddig a nekünk, ami volt napirenden, most én vagyok napirenden, mert itt vagyok 45 éves, és még mindig nem vettem magamnak egy motort, és én pedig szeretnék motorozni egyedül, vagy mit tudom én, szóval ezt ismerjük.
És akkor ezt is nagyon érdemes, természetesnek és egészségesnek tekinteni.
Igen, bocsánat, de a böfögést sem folytjuk el, mert tudjuk, hogy nem lesz jó vége, vagy mondok szebbet a tűszentést. Agyvérzést kap, aki visszafolytja a tűszentést, ez egyik. A másik pedig az, hogy azzá válni, akik vagyunk, én nem hiszem el, hogy van olyan bölcs vallás vagy filozófia, amelyik ennek az ellenkezőit mondaná. Tehát letagadni az életünket és önmagunkat, az soha nem működik, sose őszinte, sose hiteles. És egyébként az, aki nem adja meg önmagának azt, ami neki fontos, az másnak sem fogja tudni megadni azt, ami a másiknak fontos. Ha nincs pénzem, ha nincs bennem szeretet és öröm, akkor nem fog tudni másnak pénzt, szeretetet, örömet adni. Ez ilyen egyszerű. Tehát szükség volt az emberiség történelemben is arra, hogy föllázadjon, és a párkapcsolatokban is teret kell adni annak, hogy ide figyelj, 20 évesek a gyerekeink, most vagy ketten lépjünk le azonnal egy világ körüli útra, vagy én hadd menjek el, mert nekem erre szükségem van. Ezt ki kell mondani, ezt a fajta idézőjelben mondom lázadást, konfliktus, ezt be kell vállalni, mert ez az életnek a természetes rendje. És a terápiás csoportokban ugyanígy van. Tehát sokan azt gondolják, hogy Jézusom, ebbe a terápiás csoportban milyen veszekedések mennek. Basszus, mert ez a természetes dinamika. És hogyha a csoport ezt letagadná, akkor soha az életben nem jutna el a negyedik szintre, amikor elcsitultak ezek a konfliktusok. Tehát ha elfutjuk, lent maradunk. Ha szabadjára engedjük és meghaladjuk, az ugye egy fölfelé irányuló leíró szó, akkor egy magasabb szinten teremtődik újjá a csoport, vagy a házasság.
Házasságban ezt hogyan képzeljük el? Megharcolt a pár ezt, hogy igen, én mondjuk egy motoros körútra szeretnék menni, és nélküled adott esetben, mert most szeretnék egyedül lenni, és amire vágyom, és mondjuk ezt megengedjük a párunknak is. Hogy fog folytatódni? Mi a negyedik fázis egy ilyen párkapcsolatban?
Egy kicsit nagyon jó szintről kezded, szerintem, szóval...
Ez már a vége.
Akik ott tartanak, hogy meg tudják egymásnak engedni, azok között igazából ezek a konfliktusok nagyon harmonikusan mennek majd le, nagyon csöndesen, nagyon kis amplitúdóval. A probléma az ott van, akik nem bíznak egymásban annyira, akik nem szeretik egymást annyira, vagy nem tudom, milyen probléma van köztük.
Vagy a másik még nem ért meg. Neki még mindig a mi, és úgy érzi, hogy a másik most a miből ki akar lépni, magyarul őt degradálni.
Vagy elhagyni, vagy magára hagyni, vagy leértékelni. Igen, igen, ez is lehet. Szóval, hogyha úgy érzi egy pár, hogy ez a szakasz, tehát amikor túl vannak már azon az időszakon, azon a szakaszon, hogy mindent megtettek a másikért, mindent szúnyog alá söpörtek, és a többi, és most már kezdenek recsegni, ropogni ezek az eresztékek, akkor azt javaslom, hogy menjenek el egy párterápiára, egy tanácsadóhoz, vagy egyéniben, és akkor mondják, hogy mi van, és fog tudni nekik egy jó felkészült terapeuta segíteni, hogy hogy kommunikáljanak. Sokszor szavakon múlik, sokszor azon, hogy hova nézünk beszélgetés közben, nem is hinnénk. Vagy menjenek egy kettesben, de szerintem, szóval én, aki elváltam, és most azt gondolom, hogy még lett volna egy köröm, tehát még jó lett volna, hogyha még egy kör teszek a volt feleségemmel, minimum a tapasztalatért, szóval első körben érdemes tenni a kapcsolatért, érdemes egy szanszot adni neki, mert előfordulhat ugyanez, hogy magasabb szinten fog újjászületni a kapcsolat. Keresztül mennek azon, hogy mindenek elhordják egymást, csúnya jelenetek, különköltözés, visszaköltözés, veszekedés, stb. Sértegetések, nem tudom mi, de hogyha megadják azt a szanszot, hogy mindenen keresztül menve és őszintén ezt végigcsinálják, és sikerül együtt maradni, az tuti, hogy abból sokkal jobb kapcsolat lesz, még a szex is. Van, aki azt mondja, én ezzel nem értek egyet, de vannak olyan leírások is, igen, hogy még a testi kapcsolat is tud javulni, nem csak az érzelmi.
Tehát, hogyha, hiszen az őszinteségen múlik, ez is, az is.
Igen, sok minden múlik az őszinteségen, szerintem a biofizikai dolgok nem mindig. Tehát az a harmónia, amire kérdeztél, az csak akkor tud megszületni egy terápiás csoportban, vagy egy házasságban, vagy két barát között, hogyha tényleg őszintén kihányják már, bocsánat, ami a gyomrukat bántja, ami a lelküket bántja egymással kapcsolatban, és amikor ezt úgy teszik, hogy azért tiszteletben tartják a másikat, méltányolják, akkor a következő lépéssel meg tud születni az a meghitt bizalmi egység köztük, ami viszont sokkal magasabb szintű, mint addig bármi kettő között.
Barátaim között éppen most zajlott le egy ilyen vita vagy konfliktus a házasságukban, és hogy ez nagyon fontos, hogy a vita közben tényleg vigyáznak egymásra, és tiszteletben tartják, és azt mondják el, hogy őket mi bántja, nekik mi a hiányuk, nem pedig a másikat becsmérlik. Tehát óriási jelentősége van, hogy ezeket a konfliktusokat, vitákat azért hogyan folytatjuk le.
Abszolút, sokkal fontosabb néha az, hogy milyen szavakat használunk, hogy ahogy mondtam, hogy nézzünk a másikra, hogy figyeljük, hogy hogy vesz levegőt a beszélgetés közben, mi az, amikor megrebben a szeme. Ezek néha sokkal fontosabbak, de egyébként ez logikus is. Ha most gondold el, hogyha két ember eljut oda a pusztán azért, mert nem tudja, hogy milyen fontos a kommunikáció, hogy mondjuk tényleg elkezdik egymást sértegetni, mert úgy vannak rá, hogy dühösek, jogon van hozzá, persze joga van, csak nem minden jogot jó érvényesíteni. Hogyha eljutnak oda, hogy tényleg a földbe döngölik egymás önérzetét, abból az életben nem fog tudni semmi új kisarjadni.
Ezzel persze gondolom, hogy esélyt adunk a másiknak is. Tehát, hogy szerintem egy ilyen fázisban, ha eljut az egyik fél, akkor esélyt adhat a másiknak is arra, mert lehet, hogy őt is feszíti egy csomó minden.
Egyrészt igen, esélyt adok annak, hogy lásd, hát én is megmertem mondani őszintén, hogy milyen dolgok hogy hatnak rám, és abban is igazad van, hogy sokkal jobb úgy kommunikálni, hogy az, ami van, az rám így hat, és nem úgy, hogy az, ami van, az te miattad van. Tehát ha van egy panaszom, azzal nem feltétlenül kell hibáztatnom a másikat, elmondhatom úgy is. És tökre igazad van, azzal neki is teremtődik egy szansz, hogy hát ha én lehettem őszinte, és beismerem mutatni, hogy lám, én megmondtam, hogy nekem mi kell, akkor a másik is látja, hogy basszus, így nyílt egy tér, ahol ő is megmondhatja, ez az egyik. A másik, hogyha őszinte vagyok, akkor a másik tisztába kerül a helyzettel. Míg hogyha manipulálom, nem merem megmondani, vagy többet mondok a kereténél, vagy kevesebbet, akkor nem tudja igazából, hogy mi van. Hiába mennek szavak.
A diagnózis nem alakul ki?
Igen, az az élménye nem alakul ki, hogy tisztában van a helyzettel, és hogy tud dönteni. És így aztán még mindig marad. Tehát minél őszintében föltárják a pár tagjai egymásnak, hogy mi van bennük, annál inkább fog tudni az a helyzet szépen jó értelemben érlelődni.
Igen, és hát ugye a negyedik harmonikus szakaszt valahogy úgy gondolom, hogy elfogadjuk önmagunkat meg a másikat is a saját igényeivel, és ezáltal ez egy csodálatos harmóniát tud teremteni. És hát ahogy mondtad, akkor ez nem csak a párokra vonatkozik, kifejezetten a párkapcsolatokra, hanem akár a baráti kapcsolatoknál is előfordulhat ugyanez.
Szerintem minden közösségben, tehát még egy olyan pici, rövid távú kapcsolódásban is, vagy időzéres közösségben, mint mondjuk egy turista kirándulásnak a tagjai. Tehát ők is, hogyha átmennek egy-két rázul szitún, mondjuk összevesznek az erdőben, mert eltévedtek, aztán végig is megérkeznek, ott az is egy másik szint, hogyha addig nem szedték egymást szét. És a házasság, a terápiás csoport, a munkahelyi közösség, az is ilyen, hogyha a munkahelyi közösség veszi a fáradtságot, és azt mondja, hogy na, gyerekek, üljünk le, mert ez így nem mehet tovább, tényleg itt már szétszedjük egymást, valamit csináljunk. És akkor látja, mindenki érzi, hogy mindenki változtatni szeretne, csak esetleg ügyetlenül kommunikálnak. De ha ezt megvívják, ezt a harcot, megugorják ezt a szintet, akkor abból már több lesz, mint munkahelyi közösség. Ez a csodálatos benne.
Hol lehet ezekhez hozzáférni? Mennyire jellemző és mennyire elérhető befejezésként? Ugye mondtad, hogy te most tanulod ezt a vezetést, és hogy szeretnéd is gyakorolni, de mennyire kézzel foghatók elérhetők ezek Magyarországon?
Hát sajnos az a helyzet, hogy a nagyobb városokban inkább, mint a kisebb városokban, már csak ezek miatt a rossz beidegződések miatt is, hogy
ennek működnie kéne magától.
Meg hogy milyen furcsa ilyen vudú csoportba jár, vagy mágia, vagy nem tudom micsoda, szóval nagyon sok buta, negatív előítélet kapcsolódik ezekhez. Az a rossz hír, hogy szóval ez inkább nagy városokban vannak olyan terapeuták, akik ilyeneket hirdetnek, de egyébként az élmény, meg a munka, meg a fejlődési lehetőség miatt megéri szerintem, akinek mondjuk van rá pénze, meg ideje, hogy ezeket csinálja. Én nagyon örülnék, hogyha mondjuk ez például Halason, sőt a legjobb az lenne, hogyha ezt az egészségügyi finanszírozás keretébe betennék.
Bízunk be.
Nagyon messze, igen.
Bízunk benne, hogy így lesz. Közösségi személyiségfejlesztő terápiákról beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a műsoridőnk lejárt, és köszönöm Kovut Zolinak, hogy velünk volt.
Én köszönöm, hogy meghívtál.
Nagyon megszívlelendő dolgokról volt szó, ha véletlenül maradtak a beszélgetés elejéről, feltétlenül javaslom, hogy hallgassák vissza akár ismétlésben. Kovut Zoltán személyiségfejlesztő terapeutával beszélgettünk, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.